Egy rövidke tanítás lesz, a lényeg benne lesz, és így szól, ha magunkat megítélnénk. Jó? Elfogadjátok tőlem ezt az igazságot? Nem a sajátomat fogom mondani, hanem az írást, a szentírást, az igét, azáltal, hogy a szellem rálehelt. És azt mondta, hogy ez legyen az. És így fog a szívekbe hatolni. Így fog a szívekbe hatolni az ige. Nyissuk ki a Bibliánkat, Máté Evangélium 7. fejezetében. És olvassuk a kezdő igénket, a nyitásként a Máté 7-ből az 1-től 5-ös verseket. Jézus szavai ezek, tanítványoknak és nekünk, mi is tanítványok vagyunk, őt követjük. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mondja Jézus. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. Vagyis visszajön ránk, ha elkezdünk ítélkezni, ebből ez a tanulság. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Eléggé kontrasztosan mondja ezt Jézus. Van egy kis szálka a másiknak a szemében, és oda mész, és megpróbálod kipiszkálgatni, meg ügyeskedni, hogy az ne legyen ott, és fontoskodsz, és mindent elkövetsz, az ott ne legyen. Közben a te szemedben ott van egy akkora darab valami, amit Jézus azt mondja, ez egy gerenda. Ez a gerenda. Ezzel kezdjed, mondja Jézus. Ezzel a gerendával. Képzeld el, hogy gerendát viszel a szemed előtt. Most csak ugye képletesen. Látsz attól valami mást egyáltalán az életben? Semmit. Mindent el fog takarni a szemed elől. Semmit. Ki van zárva, hogy jól látod, hogy a másik szemében az a szálka ott van? Nem engedi láttatni veled az igazságot, hogy ekkora gerenda van a szemedben. Nagyon-nagyon látható ez a kép. Jézus hozta példának. Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott ímé a te szemedben gerenda van, mondja Jézus. És ezek után kapnak egy minősítést, akik így cselekeznek. Jézus azt mondja nekik, képmutatók. És ha Jézustól halljuk ezt, akkor ez, akkor el kell fogadnunk, hogy ez az igazság. Ha valaki így tesz, hogy a másik szemében keresgeti a szálkákat, és a saját gerendáival nem foglalkozik, akkor képmutatónak nevezi őt a Jézus. Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből. Vagyis először foglalkozz a sajátoddal. És aztán utána is a sajátoddal. Utána is fogsz még találni ezt-azt. És azt kiszedted, megint a saját dolgaiddal foglalkozzál. Vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyád fiának szeméből. Jézus szavai ezek, fontolgassuk, és gondolkodjunk ezen. És vegyük úgy, hogy ez érvényes ránk nézve is. Ilyenkor, amikor ezt olvastuk, ne valaki másra gondoljunk, hogy ezt Jézus neki mondta, mert ezt meg azt tette. Nem, Jézus ezt mindenkinek mondja. És lehet, hogy látunk egy példát éppen, ami mostanában zajlott, és azt mondjuk, hogy hú, ezt neki írta a Szentírás. De igen, nem, mindenkinek mondta ezt így. Mindenkinek a sajátjával kell foglalkozni ebből, ez a tanulság. Vagyis ebben a témában, hogy ítélkezünk, nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk, mert amilyen mértékkel megítéljük a másikat, az az ítélet visszajön ránk. Az az ítélet visszajön ránk. És a múlt héten hosszasan néztünk igéket erre, hogy miért ne tegyük ezt. Mondja az írás, hogy idő előtt ne ítéljünk. Aztán olvastuk azt, hogy nem tudunk igaz ítéletet hozni, mert az ítéletnek szelleme azon van, aki az ítélőszékben ül. Tehát már a megközelítéseink sem helyesek ebben, mert nem vagyunk képesek azt az ítéletet meghozni, ahogy azt Jézus látja, és majd a maga idejében megítéli. Ezért jobban tesszük, ha távol tartjuk magunkat az ítélkezésektől, amikor a másikat keményen megítéljük. Mert nem helyes az Úr szemében, és ami nincs az ő tetszésére, attól mindig jobb, ha távol maradunk, és minél messzebb maradunk, és magunkat megőrizzük ezektől. Úgyhogy ez az igének a tanácsa, és próbáljuk magunkat ehhez tartani. És ha elvétjük, nagyon gyorsan vissza kell mennünk arra az útra, amit Jézus tanít, az igaz útra. Igen, ám mi van akkor, ha az ember mégis lát valamit a Krisztus testében? Jelenti ez, hogy szó nélkül kell mindent elnéznünk? Hát egyáltalán nem mondja ezt az írás, hogy ez így van. Nézzük meg, mit tanít, mert tovább lépünk ebben a témában, és megnézzük, hogy mit tanácsol az ige, hogy hogy segítsünk a másikon, ha látjuk, hogy bajban van. Galata levélnek a 6. fejezetére fogunk lapozni. Mert avval semmiképpen nem segítünk neki, ha csak meg állandóan ítélkezünk felette. Senkinek nem lett még jobb attól, mindig a fejére olvasták, hogy mit csinál, nem? Attól csak nagyobb kározatba, meg bűntudatba kerül, önvádolásba kerül, nem fogja őt fölemelni, ugye? Van helyette valami jobb, amit az ige tanít. A Galata levél 6-ban van az első vers ott. Azt írja a drága Szentírás. Atyám fiai, még ha elfogja is az embert valami bűn, vagy tehetjük így egy kísértés, vagy valami olyan, ami éppen nem helyén való, ti, akik szellemiek vagytok, vagyis figyelmeztet az ige, ezt nem mindenki teheti meg, csak azok, akik már tényleg szellemiek, felnövekedtek, rálátnak úgy a dolgokra, hogy Isten látja, hogy a szellem mutatja. Vagyis ti, akik szellemiek vagytok, ha valaki bekerül a gyülekezetbe, az első nap még nem mondhatjuk róla, hogy szellemi keresztény. Kis csecsemő, akit az Úr nagyon szeret, és dédelget, és növesz, és gondoskodik róla, és fel kell növekedjen, de ők még nem szellemiek. Sőt, lehet, hogy valaki 5 év után sem mondhatja el, hogy ő már nagyon szellemi keresztény, mert nem volt szorgalmas a növekedésben. Tehát itt felhívja a figyelmünket a Szentírás, hogy azoknak szól ez, akik már szellemiek. Mondta, hogy akik már szellemiek. Köszönöm. Tehát ti, akik szellemiek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet. Nézzük, hogy hogyan. Szelítségnek szellemével. Ó-ó. Ezt várja tőlünk az Úr, hogy ezt tegyük. Legyünk szelidek belül. Hogy olyan szelítséggel szóljunk hozzá, hogy meg ne bántsuk a szívét. Kapott már elég bántást az életben az illető. Biztos, hogy jó benne mindannyiunk. Ki így, ki úgy, ki jogosan, ki kevésbé. De hogy csapkod minket az élet jobbról-balról. Kell-e még, hogy itt bent a gyülekezetben is ilyen hangok hangozzanak el, és ilyen erőteljes kitörések legyenek a szentek között? Nem. Az Úr ezt nem akarja. Azt mondja, hogy ti, akik szellemiek vagytok, próbáljátok helyrehozni azt. Igazítsátok ki. De mindamert gondotok legyen arra, hogy a szelítségnek szellemével tegyétek ezt. Mondd, hogy a szelítségnek szellemével. Nagyon szereti az Úr a szelítséget. Mózes volt a legszelidebb ember, és Isten őt választotta, hogy kivezesse a népét. A szelítség az egy nagyon fontos tulajdonság, mert Istennek benne van az ő szíve szelítsége, ahogy hozzánk viszonyul. És ezt szeretné, ha mi át tudnánk adni egymásnak, amikor helyzetekkel kell foglalkoznunk. Mert igenis vannak helyzetek, amikor foglalkoznunk kell valamivel, mert az Úr indít rá. Akkor kell ilyet tenni. Ha az Úr indít egy helyzetre, ezt a helyzetet kezelni kell. Abban a helyzetben szükséged van, hogy beszélj a másikkal. Mit kell akkor tenni? A szelítség szellemével kell menned, ügyelvén arra, hogy magadat kísértésben ne vidd közbe. Látod a veszélyt? Míg a másikat kiigazítod, te magad kísértésbe eshetsz. A szeretet útjáról nagyon könnyen le lehet jönni, hogyha az ember elkezdi a másikat méregetni, meg kifogásokat keresni, meg megítélgetni. Ha az ember ezt nem az Úr indítására teszi, és nem a szelítség szellemével teszi, akkor saját maga is kísértésbe kerülhet. Erre nagyon kell vigyázni. És mindenki saját magára, tud csak. Saját magunkra. A szelítségnek szellemével való kiigazítás mit jelent? Azt jelenti, Isten mindig az igével dolgozik. A Filippi 2.16-ban mond nekünk az ige valamit erről, és azt írja ott egyik szeretett kedvenc versem. Életnek beszédét tartván elébük. Vagyis amikor egy ilyen helyzet előáll, hogy valakivel beszélned kell, és kiigazítások szükségesek, akkor kell venned az életnek a beszédét. És oda kell tartanod a másik elé, hogy ebben nézzél bele, ezt írja a Szentírás. Ez az életnek beszéde. Így kellene, hogy legyen. Isten így lát téged, Isten ezt elvégezte, érted, és neked így kellene járnod az ige szerint. És ezt a beszédet elé kell tartanod a másiknak. Vagyis mit kell tenned? Az igét kell szólnod, az az életnek a beszéde, a szeretetnek a beszéde, a kegyelemnek a beszéde, az igazságot szólván szeretetben, mondja egy másik helyen az Efézus. De meg szeretem megfordítani is, a szeretetet szólni igazságban, az ugyanolyan jót tesz nekünk. Ez ugyanolyan jó. Tehát csak a szeretet és az igazság kötelékében lehet helyzetekkel foglalkozni. Úgy, hogy közben vigyázol magadra, hogy te magad is kísértésbe ne kerülj. A kísértés egyik fázisa, hogy az ítéleteket viszed a másikra. Megítéled őt úgy, hogy abból ő nem felemelkedéssel jön elő, hanem kárhoztatással. Akkor ítélkeztél. Az ítéletre helye csak az Úrnak van. Ő az, aki hivatott erre. Ő az ítélőbíró. A mi dolgunk, hogy segítsünk a másiknak kijönni helyzetekből, ha beleesett valamibe, és ezt a szelídségnek szellemével és az életnek beszédével tudjuk megtenni, nagy szeretetben az igazságot szólva. Ezt várja tőlünk az Úr. Ezt várja tőlünk az Úr. Ez a részünk, amit a Szentírás nekünk megenged, és amire kér minket. Ezt kell tennünk, és majd az Úr foglalkozik az ő szolgájával. Az Úr hatalmas arra, hogy bárkinek az orrára koppincson, ha eljött az ideje. De az Úr hosszú tűrő. Ezt tudnotok kell. Az Úr hosszú tűrő, és irgalmas, és kegyelmes. Irgalmas és kegyelmes. Az 1 Korintus 11-ben, ahol ma már jártunk, és el is olvastam nektek, de akkor úrvacsor előtti részként olvastam, most pedig a tanítás részeként fogom nektek újra elolvasni. Az önmagunk megítéléséről tanít itt minket az írás. Tehát nehogy a másikat ítélgessük, és ott észrevesszük azt a szálkát, és megpróbálunk vele valamit kezdeni, és nagy feneket kerítünk a semminek, bocsánat a kifejezésért, hanem a szálkák helyett a gerendákkal foglalkozunk a saját életünkben. És erre mondja Jézus azt, hogy önmagunkat viszont meg kell ítélnünk. De nem kárhoztatással. Magunkat se kárhoztassuk. Hanem ítéljük meg azt, ami a szeretet tükrében szükséges. Hozzunk ítéletet. Mit mond erre a Szentírás? A 31-es vers mondja, ha pedig mi megítélnénk magunkat, akkor szükséges nekünk ezt elvégezni? Feltétlenül, mert így folytatódik, ha ezt megtennénk, nem ítéltetnénk meg. Vagyis létezik a keresztény számára ítélet? Sajnos létezik. Itt van megírva, ez is az Úr kegyelméből van. De mikor ítéltetünk, 32-es vers folytatja. De amikor ítéltetünk, kitől ítéltetünk? Az ördögtől vagy az Úrtól? Azt mondja, az Úrtól. Az Úrtól tanítatunk. Ebben is az ő jó keze van benne. Tanítatunk. Amikor ő egy ítélettel van az irányunkban, akkor az Úrtól tanítatunk, mondja, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. Vagyis más elbánásmódban van része egy kereszténynek, mint a világnak. De ha magunkat nem ítéljük meg, előbb-utóbb számíthatunk rá, hogy lesz egy ítélet. De Jézus nem tőlünk várja, hogy mi ítélkezzünk a másik felett, ez majd az ő része lesz. Az Úr nagy kegyelmi, hozzáteszem, és hosszan tűrő. Hosszú, és mond még hosszú, és hosszú tűrő. Ilyen a mi Úrunk. És amikor ezeket hallod, akkor nem félelembe kell lenned. Az Úr nagy kegyelmű, és az Úr ad időt a megtérésre. Az Úr ad időt a megtérésre a szentjeinek. De ha ezt nem tesszük meg, itt írja, hogy akkor van az, hogy ha nem becsüljük az Úrnak testét valamilyen vonatkozásban, tehát nem a szeretet kapcsokban vagyunk, hanem máshogy, mert ennek nem csak úrvacsora vonatkozása van ennek az igerésznek, mert az Úr testét becsülni azt jelenti, hogy minden egyes tagra úgy tekintesz, mint magára az Úr Jézus Krisztusra. Úgy szabad bánnod csak a másikkal, ahogy ezt az Úr Jézussal tennéd, mert ő lakik a másikban is. És személyesen magára veszi. Ha a másikkal nem a szeretetben szólsz. magának, magára veszi, mintha ellene tettél volna, a szeretet ellen vétkeztél. Ki kell magunkat igazítani, meg kell magunkat ítélni, mondjad velem, meg kell magunkat ítélni. Hogy ne ítéltessünk meg. A Szentírás szavai ezek. Bizony, bizony. 1 Péter 5:8-ban írja a Szentírás, múlt héten is jártunk ott, most újra elolvassuk, nagyon fontos igevers, és tanulság van benne. Józanok legyetek. Józanok, józanok. Az, hogy nagy hitben vagyunk, nem az jelenti, hogy elvesztettük a fejünket. A józanság szellemét nekünk adta az Úr. Az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a szellemét. Ebben a világban józanul kell lennünk. Józanul. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, van-e ellenségünk? Van. A ti ellenségetek. Legyőzött, megsemmisített, fegyverzetétől megfosztott, trónjától fosztott, de ellenség. A ti ellenségetek. No, ki ez? Nézzük. Az ördög. Sokan nem csak, hogy az Istenben nem hisznek, az ördögben semmiben nem hisznek. De a Biblia tanítja az Isten létét és az ördög léte. Az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve kit nyeljen el. Látod ezt a képet, ahogy körbejár, és nézelődik egy szimatol. Szimatolja a szenteket, hogy na, van-e egy kis rés valahol, hogy bejebb kerüljek, és akkor, ha egy kis teret nyer, akkor megint bejebb, és a végén akkor a helyet kap, hogy a szerencsétlen szentet elnyelte. Nincs többé. Na, ez hosszú időre történik egy ilyen, de az ige ezt írja. Körbejár, és szimatol. És hogyha nem talált helyet, akkor egy idő múlva visszajön, és megint körbe szimatol. Keresi. Keresi, hogy elnyelhessen valaki. Miért nem nyel el mindannyiunkat egyszerre? Mert nem tud. Nincs hozzáférés. Aki az igében jár, a Szentvérben meghintett, a Szentvérben lépdelő keresztényhez nem férhet hozzá az ördög. Aki az igében él, az igét betartja, az igét érvényesen tartja magára, nincs hozzáférése az ördögnek. Még ha próbálkozik is, abból mindig Isten dicsőségére lesz egy bizonyság. És gyarapszik a bizonyságunk a Istennek a jóságáról, Istennek az oltalmáról, Istennek a megőrzéséről. Minden esetben, ha egy hitében járó keresztényen kikezd, pórul jár. Mert ostoba. Mostoban rengeteg bizonyságunk van. Jobban tette volna az ördög, ha hozzá se nyúl ahhoz a helyzethez. Nézzük meg Hagen helyzetét. Hagen, akiről az orvosok letettek, amikor koraszülött volt, és nem is gondolták, hogy életben marad, és az ördög nagyon sokszor próbálkozott vele, hogy kiszedje a hitét, elvegye a hitét, és nézzétek meg, a világot átitatták a könyvei és a tanításai, és egy hitben járó gyülekezeti test épült fel a kijelentések által, amit ő kapott. És az ördög nagyon-nagyon sokat vesztett. Nem lett volna megkísértve, soha nem lett volna rászorítva arra, hogy a hitének utána nézzen. Úgyhogy nagyon jó helyzeteket tud kialakítani az Úr abból, hogyha az ördög packázik velünk. A Jézusnak így kell tekinteni helyzetekre. A győztesek mi vagyunk. Tehát szerte jár, keresve kit nyeljen el. Vagyis az ő része, hogy körbe jár. És szimatol, és keresgél, és keresi az áldozatait. El akar nyelni minket. Ez azért jobb, ha tudod, hogy megvannak az ő tervei is. Tervei, hogy elnyeljen minket. Meg tudja-e tenni? Nem tudja. Aki a Jézus nevével él, aki a szent oltalom alatt van, aki beteljesedett a Szent Szellemmel, aki az igét imádkozó és vallja, azokat nem lehet elnyelni. Azokat nem lehet. Mondd nekem, nem lehet azokat elnyelni. Amen. Ez nagyon fontos, hogy ezt lásd. Tehát ne ördögtudatunk legyen, de tudjuk, hogy létezik. Ne ördögtudatúak legyünk, ne féljünk tőle. Tudjuk a szándék. Legyünk tisztában a szándékaival. Ne úgy éljünk, mintha nem létezne, mert létezik. És leselkedik. De ne ördögtudatúak legyünk, hanem Isten tudatúak legyünk. Az ige tudatunk legyen meg. És ne azért ne cselekedjük azokat, amiket majd most olvasunk, mert rettegünk az ördögtől, meg félünk, hogy elnyel, hanem azért cselekedjük a jót, mert szeretjük a Jézust, és szeretjük az Istent. Tehát mi a fókuszunk? A fókuszunk nagyon fontos. Mindig Jézusra fókuszálunk. És az igére. És így megyünk előre. Így lapozunk el az Efézus 4. fejezetére. A 4. fejezetben pedig elolvasunk egy hosszabb részt. Múlt héten is jártunk itt, akkor rövidebben. A 26-os verstől indulunk, és olvassuk a Szentírást. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. Vagyis az egyiket szabad, a másikat nem. Ha harag gerjed a szívedben, ez egy Jézusnál is megtörtént, a szent haragra gerjedt. Tehát ez egy indulat, ami ha jelentkezik, akkor foglalkozni kell vele. De az tény az, hogy ott van akkor az embernél, hogy egy harag, egy indulat van benne. Mit kell tennünk? Észre kell vennünk, hogy ott van. És utána le kell uralnunk. Addig mehet, amíg tudod azt uralni, és ám most haragszom, de nem fogok vétkezni. Ezt mondja itt az ége. Ne vétkezzetek. Vagyis ne legyen következménye annak, ami a szívedben, amivel most munkálsz. Vagy foglalkoznod kell vele, az biztos, mert ott a harag. Nézzük, mit kell tenni. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Vagyis aznap estéig egyezzél ki magaddal. Tegyél rendet a szívedbe. Aznap estéig. Amíg, ha nem sikerül, ne menj aludni. Imádkozd át az egész éjszakát. Virrasszál, éber legyél. Addig, amíg azt le nem tudod magadban tenni. Addig nem fekhetsz le. Nem viheted el magaddal a békességes álomba, mert nem lesz békességes álmod. Ezt mondja az írás itt. Hogy ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Vagyis ezt a haragot viszed magadban, akkor már ez a vétkek felé fogsz haladni. Meg kell egyezned a szívedben. Itt folytatja, hogy az ördögnek pedig ne adjatok helyet. Ha nem így tennél, akkor egy bizonyos helyet adtál vele az ördögnek a szívedben. Ha ezt a haragot nem tudtad elengedni. Bárki felé, bármi legyen az. És folytatja, hogy lehet az ördögnek helyet adni. Felsorol. Nézzük meg. Aki lopott, többé ne lopjon. Érdekes, gondolkodtam, miért pont ezzel kezdi? Hát annyi más is mondhatott volna elsőre. Mi nem vagyunk annyira tolvajok azért, nem? Tudod, miért mondja? Hogy aki lopott? Mert a tolvaj nem egyebért jön. Hogy lopjon, öljön, pusztítson. És ha valaki lopott az életében, akkor a közösséget vádalt a tolvaj természetével. És helyet adott az ördögnek. A tolvaj nem egyebért jön, így mondja az ördögöt. Lopjon, öljön, pusztítson. Ha valaki tolvajkodásból él, vagy lopott, akkor avval fel kell hagyjon abban a pillanatban, hogy ráismert, hogy az Úr benne lakozik, mert különben helyet adott az ördödnek. Itt van a 26-es vers, az ördödnek ne adjatok helyet. Vagyis a lopással helyet adunk az ördögnek, mert a tolvaj ő, és az ő közösségében vagyunk. Ő cselekszi ezeket. Úgyhogy aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább munkálkodjon. Mondja itt, ez egy jó tanács. Cselekedjen az ő kezével azt, ami jó, hogy legyen mit adni a szükölködőnek. Látod, rögtön is arra gondol, hogy legyen neked, és tudja adni valaki másnak. Ez Isten szíve. Azonnal Isten másra is gondol. Rajtad segít, és aztán menj és segíts a másiknak. Tudjon adni a szükölködőknek. Semmi romlott beszéd, így folytatja, és még mindig a gondolatkör, hogy az ördögnek ne adjatok helyet. Vagyis ez azt jelenti, hogy adhatunk helyet az ördögnek, hogyha nem vagyunk figyelmesek a keresztény utunkra. Mert direkt felhívja a figyelmünket, hogy az ördögnek ne adjatok helyet. Ha ezt így írja, akkor az is meg lehet, hogy adtunk helyet az ördögnek. Ugye? Semmi romlott beszéd a ti szátokból ki ne jöjjön. Itt nem csak a káromkodásról ír. Az is romlott beszéd. Nézzük meg, mi még a romlott beszéd. A káromkodás az ma olyan megszokott, hogy úgy elengedjük ezeket a kötőszavakat, hogy észre se vesszük. Már aki, mert nem mondom, hogy ez általános, de amikor kimész a világba, ezt hallod. Hát az is romlott beszéd, és a keresztény, és valaki elkötelezett keresztény, ezeket szépen le kell tegye. Nem fog menni minden egy nap alatt, de tudnod kell, hogy munkálkodnod kell rajta. Tehát a romlott beszéd a szátokból ki ne jöjjön, és utána írja, hogy hanem csak, amely hasznos és szükséges az építésre. Csak olyan beszéd jöhet ki a szánkból, ami építi a másikat. Ami nem ilyen beszéd, az romlott beszéd. Ezt mondja az írás itt. Hogy ez ne jöjjön ki a szánkból, a romlott beszéd. Amikor te mondasz valamit, és az nem építi a másikat, hanem kárhoztatja, és most az ítélkezésről van szó, akkor ez romlott beszéd volt, és az ördögnek helyet adtál vele. Valamilyen mértékben. Csak amely hasznos és szükséges az építése, hogy kegyelmet adjon a hallgatóknak. Látod Isten szívét? Kegyelmet akar adni. Amikor te beszélsz és szólsz hozzá, akkor az Úr kegyelmet akar neki szólni. Kegyelmet szolgáltasson az, amit szólsz a másik szívéhez. Hogy ismerje meg belőle, amit szólsz neki, Isten kegyelmét. Hogy Isten milyen kegyelmes felé. Hogy Isten mennyire szereti. Hogy Isten mennyire irgalmas hozzá. Kegyelmet szolgáltasson az, amikor te szólsz. És másra ne nyisd meg a szádat, mert az romlott beszéd. És ha nem így teszel, akkor megszomorítod Istennek szellemét. Mert így folytatja, hogy és. Tehát a gondolatot még le se zárta, folytatja, és. Meg ne szomorítsátok az Istennek szent szellemét. Lehetséges, hogy az ember, amikor beszél, megszomorítja Isten szent szellemét? Lehetséges. Mindannyian voltunk ott. Mi mondtunk olyat, ami nem volt Isten szellemének tetszésére. Valaki érzékenyebb Isten közösségére, akkor elég gyorsan észreveszi, hogy nem olyan a szent szellem, mint szokott lenni ide bent. És olyat mondtam, amit nem kellett volna, és azonnal meg kell magunkat igazítani. És meg kell abból térni, és el kell ismerni, hogy azt tettük, és ő elé járulni. Meg kell magunkat igazítani. Venni kell a szent vérből, újra tiszták legyünk. Mert különben megszomorítjuk az Istennek szent szellemét, akivel meglettetek pecsételve a megváltás napjára. Isten a folytatja, hogy mik szomorítják meg a szent szellemet. Felsoroláson. Minden keserűség. Ha körülnézünk a világban, szinte minden embernek megvan keseredve a szíve valamiért. Ez minden keserűség, és fölgerjedés, és harag. Az előbb jártunk itt a haragnál és a fölgerjedésnél. Aznap este nem fekhetsz le, amíg az ott van a szíveden. Akkor ki kell egyezned a szívednek a dolgaival. Meg kell békülnöd, meg kell engedned, meg kell bocsájtanod. Bármi legyen az ott, ami az űrzavart okozza. Aznap estig el kell rendezned. Harag, lárma és káromkodás, kivettessék közületek. Nem ide való, mondja az Úr. Nem a Krisztus testébe való. Vessétek ki, ti magatok. Mindenki saját magát megítélve. Vessétek ki közületek minden gonoszsággal együtt, mondja. Legyetek pedig, és most nézzetek, milyenek legyünk helyette. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, miképpen az Isten is megbocsájtott néktek a Krisztusban. Vagyis előjárónk volt ebben Isten. Nem úgy van, mint ahogy a földön, amikor Jézus járt, mondta a tanítványoknak, hogy ha ti meg nem bocsájtotok, ti mennyei atyátok sem bocsájt menétek. Ez a kereszthalál előtt volt. Most a megbocsájtás úgy van, hogy ahogy Isten megbocsájtott néktek a Krisztusban, úgy bocsássatok meg ti is egymásnak. Vagyis a te adósságod önálló el van engedve. Ő megbocsájtott neked. Ezt jó, ha tudod. Ő nem kárhoztat téged. Ő nem kárhoztat téged, és ugyanezt elvárja tőled is. Hogy legyetek Istennek utánzói, írja, és úgy tegyétek, ahogy ő teszi. Vagyis bocsássatok meg a másiknak. Engedjétek el, bármi adósága volt, bármit tett ellenetek, engedjétek el. Mert az Atya is megtette ezt, te érted. És tudod, hogy miért kéri? Mert ebben van a te szabadságod. Ha ezt meg tudod tenni, akkor szabad vagy. Akkor érzed azt, amit az igen, az én igém szabaddá tesz. Elvégzi ezt veled. Nincs többé, hogyha ő arra jön az úton, akkor nem mész át a túloldalra, vagy nem nézel rá, vagy nem köszönnek. Nincs többé ilyen. Szabad vagy. Mindenki felé. Nincs adósság. Eltöröltetett. Megbocsájtottál mindenkinek. Ezt kívánja tőletek. És hogyha ezt teszed, akkor a Szent Szellem örvendezik benned. Ha nem így teszel, akkor a Szent Szellem megszomorodik, és az ördögnek helyet adtál. Választhatsz, melyiket teszed. És nagyon óvatosan mindig a jót választjuk, ugye? A jót választjuk, hogy az ige mondja. Nem azért választjuk ezeket a jókat, mert mondtam az előbb, hogy tartunk az ördögtől. hogy félnénk tőle, vagy rettegnénk tőle, és szó nincs ilyenről. Azért tesszük a jókat, mert szeretjük az Úr Jézust, szeretjük az Istent, és az ő örömére akarunk lenni, és az ő szent szemének a közösségében akarunk jobban lenni, és hogy meg ne szomorodjon ő mi bennünk. Mi a Szent Szellem hordozói vagyunk itt a földön. A templomai, a testünk, a Szent Szellem temploma lett. És a lelkünknek is az ő tetszésére kell lenni. Mindenben, amit teszünk, az ő tetszésére kell lennünk. Ez vezérel minket. És nem az, hogy sok keresztény remegve remeg az ördögtől, hogy az ördög majd megfogja így, meg megfogja úgy. Nem foglalkozunk vele. Nem ő van a fókuszban. Csak tudjuk, hogy leselkedik ránk, és nem adunk helyet neki, de az Úrra nézünk. Nagyon fontos nézőpontbeli változás kell sok-sok kereszténynél. Sok-sok kereszténynél. Hogy Hégen testvér, futásra bírtam az ördögöt, mondta egyszer. Az egyik drága tanítványa Hégennek. És csak az az egy baj van, hogy én futok elől, és az ördög utánam. Mi nem ilyen keresztények vagyunk. Nem félünk, nem rettegünk az ördögtől. Tudjuk a szándékait, ismerjük a szándékait, és azon kívül, hogy kijelentjük, hogy le van győzve, nem foglalkozunk vele többet. De nem hajtjuk a vizet a malmára, mert tudjuk a szándékait. Menjünk el a Lukács 12-re. Lukács 12-ben, drága Úr Jézus Krisztus szent igéje. Vagyis, ha magunkat megítélnénk, ugye ezt mondja? Ha magunkat megítélnénk, vagyis ez a mi részünk, ezzel kell foglalkoznunk, a saját részünkkel, azokkal a gerendákkal, amik, ha még ott vannak, azokat kiszedtük, akkor lesznek majd kisebb gerendák. Kiszedtük, megint lesznek majd még kisebb, mert tökéletesen csak oda át leszünk. Ezt tudnunk kell. Vagy ha valaki magáról azt állítja, hogy ő már tökéletes, akkor várnak rá a kapuk odafönt. Úgyhogy foglalkozunk a gerendákkal. Ez a mi részünk. A Lukács evangélium 12-ben az 58-59-es versek. Jézus mondja, és nagyon megszívlelendő ez, amit itt mond nekünk, és ebben a témakörben forog ez. Mikor pedig a te ellenségeddel a fejedelem elé mégy, vagyis itt az ellenség azt jelenti, akivel még nem egyeztél meg. Lehet a keresztény testvéred, akivel nézeteltérésed van. Akiben egy torzsalkodásban voltál, vagy valami vitád van vele. És mész a fejedelem elé, jössze mondjuk a gyülekezetbe, Isten közösség elé. Igyekezzél az úton megmenekedni tőle, és egyezz ki vele. Az úton, amíg az úton vagy, egyezz ki vele, hogy téged ne vonjon a bíró elé, és a bíró át ne adjon téged a poroszlónak, és a poroszló a tömlözbe ne vessen téged. Ha nem úgy teszel, ahogy az ige mondja, hogy aznap estig elrendezed a haragodat, akkor előbb-utóbb rossz kezekbe kerülsz. Mert az Úr ugyan hosszú tűrő, de ha magadat nem ítéled meg egy helyzetben, akkor előbb-utóbb valahol ítélet fog érni minket. Ez 1 Korintusban olvastuk. Hozzáteszem, minden ilyen versen, amikor olvassuk, az Úr hosszú tűrő. És a Szent Szellem a segítségünkre van. Hogy megláthassuk azokat, ahol változnunk kell. Mindenki saját magán kell keresseljen, hogyha van ilyen. Ha nincs, akkor teljes békességünk van. De ha a szívünk valahol mutat valamit, ugye, hogyha a szívünk vádol minket, írja. Ha a szívünk valahol mutat valamit, de foglalkoznunk kell. Ezt nem lehet állandóan ellögdösni, mintha ott se lenne. Előbb-utóbb bajba fogunk kerülni. Az Úrtól fog jönni egy ítélet. Az is az ő kegyelméből lesz. Hogy ne a világgal együtt kárhozzunk el. Mondom néked, 59-es vers, hogy nem jössz ki onnét, ha ez az ítélet megszületett. Nem jössz ki onnét, míg nem megfizetsz mind az utolsó fillérig. Ki akar fizetni a saját saráért? Senki, de nem is kell. Jézus minden bűnünkért megfizette az árat. Minden bűnünk rá lett terhelve, Minden gonoszságunk, minden törvényszegésünk, minden betegségünk és minden fájdalmunk az Úr Jézus Krisztusra lett terhelve, és ő megfizette érte az árat, ő elszenvedte ezeket. Megfizette a bűneink árát. Úgyhogy nincs szükség arra, hogy mi fizessünk az utolsó fillérig. Hála Istennek, szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk ettől, mert erről szól a megváltásunk. Erről szól a megváltásunk. Teljesen szabad vagyunk minden adósságunktól, minden cselekedetünk alól. Felmentést kaptunk, eltöröltetést kaptunk, a szentség és az igazság szellemét kaptuk. És a mi részünk, hogy abban járunk-e? Hogy magunkat megigazítjuk-e, ha szükséges? Folytatja Jézus itt. Jöttek be abban az időben némelyek hozzá, akik neki hírt mondtak, rossz híre jöttek. A Galilea beliek felől hoztak rossz híreket. Azokkal az történt, hogy a saját vérüket az áldozataikkal elegyítette Pilátus. Egy iszonyatos tortura lehetett. Hírt hoztak Jézusnak erről. Nézzük, Jézus hogy válaszolt. Manapság is vannak olyan történések és olyan helyzetek, keresztény üldöztetés a világban, hogy nem győzünk imádkozni. Felelvén Jézus mondanékik. Gondoljátok hogy ezek a Galilea belinek bűnösebbek voltak valamennyi más Galilea belinél? Kérdezi Jézus. Mivel, hogy ezeket szenvedték? Már az embernek az első gondolata, hogy milyen bűn követhetett el, hogy ez történt vele. Ugye? Ez az első. Jézus azonnal válaszol a gondolatokra. Gondoljátok, hogy ők bűnösebbek voltak, mint a többi? És azért történt velük? Ez az ember első reakciója. Nem, mondja Jézus, ne ezt gondoljátok. Mondom nétek, sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. És mit mond itt Jézus? Azt mondja, hogy ugyanazokat a bűnöket ti is elkövettétek, amiket azok. Teljesen hasonló a helyzetetek. De ők nem tértek meg. És ha ti meg nem tértek, ti is így járhattok, azt mondja Jézus. A megtérésen van a különbség. Ugyanis ha el nem követték azokat a bűnöket, mint akkor is, ha megítéltek egyet közülük, ha csak elkövették egyszer az ítéletet, akkor a szeretet ellen vétettek, és az olyan, mintha az összeset elkövették volna, hogy a törvényből egy jobbtát nem tartasz be, akkor az egész ellen vétkes vagy. És avval, hogy valakit megítélünk, úgy, hogy kárhoztatás szellemével megyünk, és mit tudom én, nagy dobra verjük, és csindarattával is kárhoztatjuk őt, és mondjuk, az összes többi vétket is elkövetjük vele. És ha meg nem térünk, mondja Jézus, ti is így járhattok, mint ahogy ők jártak. Mert nem abban volt a különbség, hogy ők nagyobb bűnt követtek volna el. Abban van a különbség, hogy ők nem tértek meg. És ha ti nem tértek meg, mondja Jézus, ne tudjuk, mi történhet. Folytatja. A 18, akire rászakadt a torony Siloámban. Tragédiák sora volt akkor is, és ma is történnek ilyenek. Rászakadt a Siloám a tornya. Megölte őket. Gondoljátok hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? Ezt kérdezi Jézus. Azt hiszitek, hogy akik ez a tragédia történt, hogy azoknak nagyobb bűneik voltak? Bűnösebbek voltak. Mert az emberek erre hajlamosak. Gondoljuk ilyenkor, hogy mit követhetett el. Jézus azt mondja, hogy ugye ezt gondoljátok. És megint a válasz a Jézusnak az, hogy nem. Nem voltak bűnösebbek. Mondom nétek, sőt inkább, ha meg nem tértek. Megint itt a helyzet. Meg nem tértek. Meg nem tértek. Hasonlóképpen mindnyájan elvesztek. Vagyis a különbség ott volt, hogy az egyik kiigazította magát, megigazította magát, megtért belőle. Abban a pillanatban visszamegy a kegyelem alá. Kegyelem Istene, a szeretet Istene, a gondviselés Istene, a minden oltalom Istene köpenyege alá kerül. Megtért abból. Megtért, bement a templomba, és megtért belőle. A másik pedig nem. És ezt mi nem látjuk, hogy az illető a szívében ezt a kiigazítást elvégezte. Mi nem látunk bele a szívekbe. Na ezért sem szabad ítélkezni. Mert ha az illető megtért vagy nem, az közte és Isten között zajlik. Azt mi nem látjuk. És így kerülünk mi bajba, ha meghozzuk ezeket a nagy bölcsítéleteinket a másikról. Ezért mondja, hogy ne ítéljetek. És idő előtt ne ítéljetek. És hogy csak igaz ítéletet hozzatok, az pedig úgy szól, hogy a másik megigazult. Mert Isten így tekint rá. Ő a megigazult a Krisztusban, akit te most éppen ítélsz. Tehát óvatosak legyünk ezzel. És ne vigyük magunkat károsztatás alá ezzel. Folytatja Jézus. Sőt, ezt a példázatot mondta. Volt egy embernek egy fügefája. Szőlőjébe ültetve. Ez az egész fejezet erről szól. Erről a fajta megtérés, károsztatás, bűnösség, témakör. És Isten kegyelme. Volt neki egy fügefája a szőlőjébe. Érdekes a szőlőben, mit keres egy fügefa, de nem baj. Ez a példázat. Elültetve, és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talált. Vagyis ez nem a természetes folyam az életnek, hogy egy fa nem terem. Terméketlen volt. És mondta a vincellérnek, vagyis a szőlőben dolgozó szőlőmunkásnak, ímé, 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok gyümölcsöt rajta. Ez elég komoly vád, nem? 3 éve nem termett egy gyümölcsöt sem. Ez a fa. Vágd ki azt, miért foglalja a földet itt hiába. Vagyis egy ítélet született. Ez a fa nem kell többé itt, mert gyümölcstelen. Megérett a kivágattatásra. Vágjuk ki ezt a fát, nem kell többé. Amiért tartom, ezt nem hozza, mondja a gazda. És azt pedig felelvén, nézzük ezt a választ, mondta néki. Uram, hagyj békét néki. Még ez esztendőben, adj neki időt. Míg körös körül megkapálom, és megtrágyázom, mondja. Uram, ne jöjjön még az az ítélet. Adjál neki még időt. Hát, ha még a megtérésre megfordul a szíve. Látod a közben járó helyét a királyságban? A másikért való imádkozást? Ez az, aki imádkozik a másikért. Aki lát valamit, hogy ezt nem jól tette. Hogy már elég rég nem most az úton jár, ami kéne, és közeledik az ítélet. De az igaz szeretet visszatartja az ítéletet. Még kér kegyelmet, még kér időt. Uram, ne vágd még ki azt a fát, nincs még itt az ideje. Adjál még egy esztendőt, hadd kapáljam körbe, hadd öntözgessem, hadd gondozgassam, mert még gyümölcsöt teremhet jövőre. Adjál még időt. És ha gyümölcsöt terem, jó. Ha pedig nem, azután vág ki azt. Isten szíve benne van. Ennek a szőlős kert munkásnak a szavaiban. Így kell nekünk is imádkozni a másikért. Ha valamit látunk, ami nem helyén való, és mivel szellemiek vagyunk, látjuk az követő dolgokat, amit majd hozzanak a cselekedetei. Mert a cselekedeteinek a gyümölcsével majd élnünk kell. És hogyha látunk ilyen dolgokat, akkor nem arra vagyunk elhivatva, hogy kezdjük a szálkákat kiszedegetni, és kárhoztatni, és farizeus módjára viselkedni Krisztus testében, hanem kegyelmet kérni. Kérni még időt. Uram, adj neki még időt a megtérésre. Még oly kicsinyke, még csak 1 éves, még csak 2 éves ez a fa, most 3 éves ez a fa, és még adj neki 1 évet, hogy ha majd jövőre sem terem, akkor térjünk vissza erre. Ez az Úr kegyelme. Ez a közben járó imádságok. Azért vagyunk itt, hogy gyümölcsöt teremjünk. Ugye? Arra rendettel a titeket, hogy gyümölcsöt teremjetek. Úgyhogy ha nincs gyümölcstervés, akkor imádság kell, hogy adjon az Úr kegyelmet, adjon lehetőséget, hogy tudjat neki segíteni, hogy nagyobb legyen a termő lehetőségek, ha megkapja a nedvességet, megkapja a trágyázást, megkapja minden feltételt ahhoz, hogy növekedni tudjon, és ha akkor sem hajlik a kegyelemre, majd jövőre térjünk vissza rá. Ez a kegyelem. Ez a kegyelem, amikor közben járunk a másikért. A szelítségnek szellemével. Ítéljük meg a másikat. hogy könyörgünk érte. Ha látunk valamit, hogy ez nem a helyén való, akkor nem magunkat is bajba keverjük, hogy elkezdjük károsztatni. A legnagyobb csapdája az ördögnek ez. Legyünk kegyelmes szívűek, ahogy Isten az, és könyörögjünk a másikért. És majd, ha jövőre nem tér meg, akkor térjünk vissza erre, Uram, és addig könyörgök érte. Az Úrnak ez a nagy hosszú tűrő kegyelme, ha meg nem térsz. A jelenésekben is olvassuk. Ezt, hogy a keresztény nincs ítélet alatt, ezt így nem merném állítani, mert a jelenésekben is olvassuk minden gyülekezetnél, hogy az Úr először egy dicsérettel áll elő, aztán hoz valamit, ami a nem tetszésére van, és utána, amikor ezt kifejtette, utána kap az illető gyülekezet egy időt arra, hogy azt kiigazítsa, és azt írja utána, ha meg nem térsz, akkor majd eljövök, és elmozdítom a gyertyatartódat. És akkor nem lesz többé fénye, hogy világítson a világnak, és nem fognak tudni jönni hozzá a pogányok, mert elmozdítottam azt. De elhangzik egy figyelmeztetés, hogy ez így jó, ez a rész nem jó, ebben igazítsd ki magadat, ezt az Úr teheti csak meg, ő szólhat nekünk. Igazítsd ki magadat, és ha meg nem térsz, akkor. Vagyis ez a meg nem térsz, ez az az idő, amíg magunkat megítélhetjük. És ezt nagyon komolyan kell venni. Mert közben az ördög meg leselkedik ránk, körbejár, megnézi, na, történt a változás. Na, történt a változás. És közben jön, és körbejár. És keresi, mikor nyelhet el minket. Minket nem lehet elnyelni, mond ki. Minket nem lehet. Még kegyelemben járunk. És nem ítélkezünk. Úgy olvassuk el a jelenések 2-ben, a 2-től 5-ös verseket. Ezek az Úr Jézus szavai a gyülekezetéhez. Ezt nem mondhatjuk, hogy ezt nem a keresztényeknek írták. Azt írja, tudom a te dolgaidat, a te fáradozásodat, és álhatatosságodat, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. Vagyis át kellett neki menni egy-két dolgon. Nagy mennyénye jöttek, én vagyok az apostol, meg én vagyok ez, meg ilyen tanítások, olyan tanítások. Megmérettetés volt. Terhet viseltél, és álhatatos vagy. Ezek még mindig dicséretek. Az Úr, ha jön hozzá, először mindig a jót fogja mondani. Ebbe biztos lehetsz. Soha, ha valaki a kárhoztatással látogat meg, az az ellenség. Az Úr mindig először meg fog dicsérni. Meg fog dicsérni, hogy őt választottad, hogy befogadtad, hogy szereted őt, hogy próbálsz az úton járni, hogy cselekedni. Dicséretekkel fog jönni. Föl fogja sorolni a jót. Ez az Úr szíve. Csak tudjad. Az Úr soha nem úgy kezdi, hogy rád zúdítja, hogy ez vagy, meg az vagy. Szó nincs róla. Ő a szeretet. De a szeretetben van egy kiigazítás. Egy kiigazítás, hogy jobb legyél. Egy ilyen útirányjal jön hozzád, egy ilyen szándékkal. És szóval azt mondja, de az a mondásom ellened. Vagyis van valahol valami, amiben változnod kell. Hogy az első szeretetedet elhagytad. Hogy annyira elfoglalt lettél más dolgokkal, lehet, hogy az Úrért buzgolkodtál, hogy közben azt az első szeretetet, amikor csak őt ámulod, és bámulod, és imádod, és betelsz vele, és minden más megszűnik, csak ő így vár minket az imaszobába. És ezt az első szeretetedet elhagytad. Vagyis most említi meg, hogy mi az, amiben változnod kell. És emlékezzél meg azért, honnét estél ki. És térj meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked, ha pedig nem. Vagyis először az Úr rávilágít valamire, és azt az Ő szelleme végzi. Rávilágít valamire, ahol változnunk kell. És utána ad hozzá világosságot, hogy arra tényleg úgy rálássunk, ahogy Ő. Utána a szeretetét közli velünk, és abban jön egy erő, hogy képesek legyünk arra a változásra, hogy ezt megcselekedjük. És ez az az erő és szeretet, ami a Szent Szellemtől tud csak jönni, és ami képességet ad arra, hogy abból megváltozzunk. És amikor ez erősebb mindannál, ami a másik oldalon van, akkor vagy képes a megtérésre. az igaz megtérésre, hogy őt választod. Hogy azt választod, hogy ő mutatja, hogy úgy cselekszel, hogy ő akarja. Hogy neki a közelségében még jobban oda kerül, hogy visszatérj az első szerelemhez, és ne úgy tedd, ahogy eddig. És ez a megtérés, amikor irányt változtatunk, látjuk, rávilágított az Úr, hogy erre ez az irány így nem jó. Térj meg belőle, adja hozzá a képességét, a szeretetét, az erejét, a meggyőzését, a Szent Szellem meggyőzést hoz, nem kárhoztatást. Az ördög kárhoztat, a Szent Szellem meggyőz. Arról, hogy ez így nézd, ez így nem jó. Az igét elédbe tartják és mutatják, és itt a világosság, hogy lásd azt meg, hogy kell tenned. Igazíts meg magadat. Igazíts, és gyere velem erre tovább, mert erre kell menni. Ez a jó útirány. Ezt jelenti a megtérés. Így kell megtérnünk az Úrhoz. A szeretetet érzed-e benne? Ha nem, akkor úgyse leszel képes, hogy megváltozz. Minden az ő szeretete által megy. És azt mondja, hogy ha pedig meg nem térsz, akkor következik egy ítélet. Így folytatja. Ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, és meg ha meg nem térsz. Vagyis vannak keresztények számára lejárt idők, amikor a hosszú tűrése az Úrnak lejárt, mert nem igazítottuk ki magunkat. Úgyhogy Isten kegyelmét lehet kérni ilyenkor a másik, hogy lássuk meg azt, ahol változnunk kell. Lássuk meg azt, ahol meg kell térnünk, és segítséget kell kérnünk az Úrtól, hogy legyen erőnk a változásra. Jönnek, kijöjjünk, és menjünk másfelé. A megtérés ezt jelenti. Utolsó igehely, ahova megyünk, és megköszönjük Istennek. Ad erről megtérést, megértést, hogy mi az igaz megtérésünk, és hogy mit kell tennünk, és hogyan imádkozzunk a másikért, ha látunk dolgokat. De ne az ítélkezés szelleme kerítsen minket hatalmúan, minket is bajba visz. Elkezdünk ítélkezni. Mi magunkat is bajba sodor. Ez az ördögnek a terve. Másik is, meg ő is. Mind a kettőt elnyelhetem. Szó nincs róla, hogy ez velünk megtörténhet, mert mi az igének a világosságában vagyunk. A Timóteus 2-ben vagyunk. És majd az Úré lesz az ítélet. Az Úrnak a szelleme nagyon erősen itt jelen van közöttünk. Örvendezzék, amikor világosságot merítünk az igéből. És elszánjuk magunkat, hogy úgy cselekszünk, hogy azt szerint cselekszünk. A Timóteus Timóteushoz írt második levél, vagy két Timóteus 2, Timóteus második fejezet, és 23-24-es versek, de olvashatod az egész fejezetet, ez igazából erről fog szólni. Hogy vannak ezek, amikor ítélkezni kezdünk, meg látunk helyzeteket, meg elkezdünk vitatkozni rajta. Így írja. Az ostoba és nevelése alkalmatlan vitatkozásokat pedig került. Vagyis ne menj bele ilyenekbe. Mert nem jó jön ki belőle. Teljesen ostobák. Ostoba dolgokon össze tudnak kapni szentek. És nevelésre alkalmatlan, nem ad kegyelmet. Olyan szó, ami nem épülésre való. Mondja az ige, ilyet ne szóljál. Ilyet ne szóljál. Ezeket kerüld, azt mondja. Tudván, hogy azok háborúságokat szülnek. Akarsz-e békességben élni, vagy akarsz-e háborúságban élni? A háborúságnál jobb a békesség, amikor belül minden háborog. Ez egy iszonyatos dolog. Ráadásul az Úr megfizette az árát, hogy békességben éljek. Érdemes oda akkor bemenni a vitatkozásokba? Nem szabad. Mondja az igen, ezt ne tegyük. Háborúságokat szülnek, az Úr szolgájának pedig nem szabad torzsalkodnia, vagyis veszekedni és a fölött indulatokba jönni, vitatkozni, hanem legyen mindenkihez, nézd meg, milyennek kellene lennünk az elvárások szerint, ez a mérce, mindenkihez szívélyes, mondd, hogy mindenkihez. Az is, aki nem üdvözölt ma reggel. Ahhoz is. Meg aki a múlt héten mit mondott rólad? Ahhoz is. Vagy csak visszahallottad, hogy nem tudod, hogy mit mondott, csak mondták neked. Még rosszabb. Mindenkihez szívélyes, tanításra alkalmas, vagyis legyél nyitva az ige színtiszta beoltására, tanításra legyél alkalmas. És türelmes legyél. Az Úr is hosszú tűrő veled. Türelmes legyél. Aki szeliden fenyíti az ellenszegülőket, itt vagyunk, megérkeztünk. Mit kell tennünk? Ez a szelídség szellemével szólni. szelíden oda tartani az életnek a beszédét. Megint itt van, szelídséggel tedd. Ne menj bele az indulatokba. Ne menj bele, két rosszból nem lesz egy jó. Ez az ördögnek az egyik taktikája, hogy valahogy megpróbál belétharatni, sérelmet okozni, és talán te ugyanúgy reagálj. De az megvan írva, hogy a jóval győzzétek le a gonoszt, ugye? Tehát neked abban a táborban kell maradni, ahol nem hasonulhatsz ahhoz, aki veled hogy és mit tett, vagy hogy bánt. Neked meg kell maradnod. Az Úrnak a békességében, az Úrnak a tisztaságában, az Úrnak a kegyelmében. Vagyis szeliden tedd ezt a kiigazítást, ha szükséges. Szeliden. Vedd az életnek a beszédét, ha az Úr ad egy igét a szíved, hogy azt mondd meg neki, az igével menj oda hozzá. Az életnek a beszédét tartsd elé. És így szeliden tedd. Ne keverd magadat bajba. Felveszed az indulatait a másiknak, akkor abból már torzsalkodások lehetnek. És az Úr szolgája nem tehet ilyet. Ugye? Ez itt van. Ez le van írva. Szeliden kell ezt tenni, és imádkozni. Nézd meg, hogy folytatja. Ha adna nékik az Isten megtérést, itt van. Miközben te ezt teszed, ezt a szelídség szellemével, az életnek a beszédét kiteszed oda, hogy ezt tekintsd. És miközben rátekintünk, elváltozunk. Ugye? Így működik az ige. Ránézünk az igére, az igéből dicsőség fakad, és ahogy a dicsőséget tekintjük, elváltozunk színről színre, dicsőségről dicsőségre az Úrnak szellemétől. Csak az ige tudja elvégezni. Vagyis ezt találhatod elé. Itt le van írva ez az ige. Ilyennek kell lennünk. Isten így lát minket. Ez az ige. És azt mondja, miközben ezt teszed, közben imádkozod, hogy vajha adna néki az Isten megtérést. Mi ez a megtérés, amiről beszéltünk? Hogy rálát arra az illető, hogy ahol van, az ott nem jó. Vagy amit tett, az úgy nem jó. Vagy ezt nem kellett volna mondanom. Úgy nem kellett volna tennem azt. Az ott nem volt jó. És kap az ember egy belső meggyőződést erről, és az Úr adja ezt a kegyelmet a megtérésre, az igazság megismerésére. Vagyis rá eszmél arra, hogy az igazság ezt tette volna, megigazultság így cselekedett volna. Akkor fogja tudni megtenni, hogyha az Úr szelíd hangját meghallja. Szelídség szellemével kell ezt a fenyítést elvégezni. És akkor az Isten ad neki megtérést. Te nem fogod tudni elvégezni ezt, hogy a szíve megforduljon. Ezt a megtérést csak Isten tudja adni, Isten kegyelme. Isten adja ezt a megtérést az igazság megismerésére, hogy megkapja azt a kegyelmet, hogy meglátja, hogy ez az igaz út. Ezen kell mennem. Úgyhogy károsztatott soha nem fogja meglátni. Soha. És felocsúdnának az ördög keletcéjéből. Ez akkor történik, hogyha ezt a szelídség szellemét megészlelik, hogy ez van az Úrtól. És ez az igazság. És az igét tárod elé, az életbeszédét tárod elé, az igazság megismerésére eljut Isten kegyelméből, vagyis rád lát arra, hogy ez az, amit Isten ad nekem, ez az, ami nekem kell, ez vagyok én valójában, ezt kell megcselekednem, ez az ige, ezt írja rólam, és így felolcsúdik az ördög kelepcéjéből. Vagyis egyszerűen világossága támad, hogy ó, én az ördögnek a kelepcéjében vagyok, ha ezeket teszem. Az ördögnek a fogságában vagyok, ha így teszem. És erre neki rá kell látni. És akkor tud a világosságra kijönni. Mert ha amíg abban a kelepcében vagy, így írja, fogjul tartja őket az ördög a maga akaratában. És nincs a szellem szabadságában az illető. Az ördög becsalta oda, és ott van egy helyen, ahol nem tud kiszabadulni. És te állandóan átkozod őt meg, szidod őt meg, károsztatod őt, hogy mit tett meg, mit nem tett meg, hogy viselkedett, hogy tehetett ilyet. Szegény ott benn nyomorúságban van. És azáltal, hogy károsztatod, nem fog tudni kijönni onnan. Csak hogyha az élet beszédét tárod elé, és könyörögsz, hogy Uram, adj neki még egy évet. Körbekapálom, megöntözöm, megtrágyázom. Meg fog változni. Uram, adj neki még időt, adj neki kegyelmet. Ezt kellene gyakorolni a keresztény seregnek, a Krisztus testében, hogy Isten kegyelmében járhassunk. Elolvasom nektek, hogy a kelepcének mi a jelentése, mert nagyon sokszor már a mai világban ez, hogy kelepce, nem nagyon hallják. A fiatalok biztos, hogy nem nagyon találkoztak vele. Az értelmező szótár szerint mit mond? Általában a vadak fogságára, a vadak fogására, megkerítésére csinált eszköz. Vagyis egy bekerítés. Többé már nem vagy olyan szabad, ahol addig voltál. Fogságba visz a kelepce. Fogságba vagy. Az ördög fogságába kerültél. Valakit kelepcébe csalni, ejteni, keríteni. Ilyen vonatkozásai vannak. És az ördög becsalja oda a másikat. Úgyhogy nem is tudja, hogy hova kerül. Azokkal a cselekedetekkel, amiket cselekszik. Az ördög csalja be oda az illetőt. És fogságba keríti. Madaraknak, halaknak kelepcét vetni. Ilyen értelemben is szoktál. Tehát megfogunk valamit. Fogságba kerítünk. Átvitt értelemben ravaszul kikoholt fogás, csel, ezt írja az értelmező szótár, ez a kelepce értelmezése. Ravaszul kikoholt, ez az ördög természete. Kikoholt fogás, csel, mely által valaki másnak hatalmába esik. Vagyis az ördög koholja ezeket. Az ördög készíti ezeket. Amióta az ember a földön, azóta figyeli az ember természetét. Rálát a gyengékre, rálátja a dolgok, hallja a szavainkat, a gondolatainkat, nem ismeri. Abban nem kap betekintést. De puhatol minket. És kelepcéket készít. És be akar minket csalni oda fogságba, hogy utána ott az ő hatalmában tarthasson minket. Akkor nem vagy szabad az Úrnak. Ha az ő hatalmában tud tartani ott téged, akkor azt teszed kényelkedve szerint, amit akar. Ez nem egy jó hely, ugye? Betegség, kínok, szenvedések, fájdalmak, gyűlölködések, viszálykodások, perpatvarok, házasságtörések, sorolja az ige. Nagyon sok helyen felsorolja. Ez az ő kelepcéje. Aki ott abban benne van, először rá kell lásson, hogy rossz helyen van. A többiek könyörögnek érte, nem elítélik és nem károsztatják. És közben ő kap kegyelmet Istentől, hogy ráébredjen, hogy felocsúdjon, hogy ez nem jó itt. És úgy tud kijönni a világosságra. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy a mi imáink ezt elvégezzék, amikor könyörgünk valakiért. És kérjük neki azt a kegyelmet, hogy a Szent Szellem egyedül, aki képes rámutatni erre, hogy a másik fogságban van, ő azt lássa meg. Hogy az az út, amin van, az oda vezet. Lehet, hogy még nincs bent a kelepcében, de az az út, amin rajta van, az oda vezet. Ez nem jó. Nem jó útirány. És hogy őt kihozhatja az Úr onnan. Ezt nem vádolásokkal és nem károsztatásokkal tudjuk megcselekedni, hanem könyörgésekkel. Kérjük a Szent Szellemet, hogy ő hozzon erőt az illetőnek. Onnan fel tudjon kelni. Jöjjön fordulat az életébe, ha téves irányban van. És irányt válthasson, hogy megtérhessen. Ez a metanoia szó a görögben, ez a megtérés. Irányváltást jelent. Gondolkodásmódbeli váltást jelent. Hogy fog a gondolkodásmódunk megváltozni? Elkezdjük magunkat az igével táplálni, és egyszerűen másképp látjuk már azt. Már nem úgy gondolkodunk, ahogy tegnap egy dologról, hanem megújultunk az elménk szerint. Az elménk szelleme szerint. A metanoia, a megtérés. Keresztények ezt is rosszul látják sok esetben, hogy nem tért meg az illető. Hogy fog szegény megtérni, ha nincs az életbeszéde elér helyezve, hanem állandó kározatok alatt van? A metanoia szó ez a megtérés. Ami azt jelenti, hogy kegyelmet kérünk a másiknak, hogy kiigazíthassa önmagát. Hogy ő saját magát megítélhesse, hogy ez így nem volt jó, ez így nem volt helyes. Amíg ő oda el nem jut, nem fog megváltozni. És amikor ezt meglátja, és világosságot kap erre, akkor ő saját maga meghozza az útirányváltásban a döntés, hogy nem erre megyek tovább. Célirányt váltok, és most az Úr felé közeledem. És így fog kijönni az ördög kelet céljából. Jézus nevében fel fogunk állni, és hálákat adunk Istennek, hogy minden kelepcét idejében észreveszünk az életünkben, hogy az Úrtól kegyelmet kérünk a megtérésre, hogy láthassuk a dolgokat úgy, ahogy ő látja, ne károsztassuk a másikat, saját magunkat meg tudjuk ítélni, és a saját magunk ítéletében gyönyörködhessék az Úr, és ne kelljen ő neki megítélnie minket. Mert az Úr hosszú tűrő és kegyelmes, és megadja a kegyelmet a kiigazításra az életünkben, és nagy-nagy kegyelme ez az Úrnak, hogyha a keresztények ebben járhatnak, és ezt ő adta nekünk. ezt a kegyelmet. Úgyhogy felemelkedünk a dicséretekhez, és megköszönjük az Úrnak, hogy megadja ezt a kegyelmet nekünk. Hogy magunkat megítélhessük. Minden dologban benne szükséges. Mert akkor vagyunk a szabadságnak a törvénye alatt, és akkor abban a szabadságban tudjuk érezni a szellemnek a tiszta vezetését, örömét, iránymutatását. Útmutatások jönnek a Szent Szellem. Meg fogod hallani az ő hangját sokkal jobban, mint amikor a keletszékben vagyunk, és oda nem engedjük, hogy bevigyen minket az ördög. Mert körbejár. Leselkedik, hogy kit nyeljen el, minket nem tud. Ha ezt látod, nincs hozzáférése az életedhez. Áldott legyen a neve.